Szervusztok, akkor kezdjük a mai alkalmat. A címe a sorozatnak a lojalitás mindvégig, és szeretnénk, hogyha megértenünk ezt a nagyon súlyos és mély üzenetét az atyának, hogy ő egy hű Isten, és szeretné, hogyha mi is hű emberekként változzunk, és amikor visszahív bennünket, vagy elhív bennünket, visszajön a fián keresztül, akkor azt a koronát megkapjuk, amiről a Jenések könyve is beszél, hogy aki hű mind halálig, az megkapja az életnek a koronáját. Ezért küzdünk a Földön. Sok küzdelmünk van, sok típusú küzdelmünk van, több fajta küzdelmünk van, de talán azt tudjuk mondani, hogy a legfontosabb küzdelem az, hogy fönt a trónnál találkozunk az Úrral, és olyan kiváltságokat vegyünk át, olyan Istentől jövő fantasztikus lehetőségeket a jövőnkre nézve, az örökké valóságra nézve, amerről szívünk nem gondol, nem tudja felötleni, nem tudja átgondolni, mi az, valami nagyon jó. Érdekes dolog az a kereszténység, hogy elkezdődik az újjászületéssel, és úgy elkezdjünk megérteni bizonyos szellemi dolgokat, boldogok vagyunk, vagy minél tovább megyünk az Úrban, keressük Istent, ismerjük a Bibliát, egyre jobban ismerjük a Bibliát, és úgy beszűkül az egész tudás, és aztán végül arra jövünk rá, hogy milyen kicsi az ismeret, amivel rendelkezünk, és milyen bizonytalan az a jövő előttünk, ami nagyon biztos jövő Isten országában, előttünk meg nagyon fátyolos és homályos. De Isten segít ma is bennünket az igén keresztül, hogy ez megerősödjön, és minden nap egy lépéssel közelebb megyünk abba a magabiztosságba, hogy ha akit Isten elhívott, arra gondot visel. Ezt mondja egy teszök a levélben Pál 5. fejezet 24-es verszakban a szokásos ige: hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Hiszem, hogy amiképpen a hűség is egy isteni karakter, ugyanúgy a szentség is isteni karakter. És előző hétben már folytattam a szentség üzenetét, és ma vissza szeretnék térni erre. Ezért szükséges, hogy egyre velem az egy tesznek a levél 5. fejezetéhez. Nem csak egy igét szeretnék itt felolvasni, nem többet, hogy miért beszélek a szentségről, mert a szentség üzenete összefüggésben van a hűség üzenetével. Úgy tudom megfogalmazni, hogy szentség nélkül nem fogsz tudni hű lenni Istenhez. A Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében azt írja az író, hogy szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Ez azt jelenti, hogy a megszentelődés folyamata nélkül, így lehetne pontosabban fogalmazni, hogy a megszentelődés folyamata nélkül senki nem látja meg az Urat. Ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy a szentség egy állandó átalakulás, egy folyamat, egy folyás Isten sebességével, Isten jelenlétében. Tehát, hogyha te meg szeretnéd változtatni a Isten ismeretedet, és mélyebb Isten ismeretet törekszel, akkor tudd meg azt, hogy a szentség nélkül nem fog sikerülni ez a munka. Előbb-utóbb a Szent Szellem rá fog vezetni arra az útra, ahol a kegyelemmel indított Isten, a megazdultsággal folytatta, majd a megszentelődés útja felé visz téged, és engem, mindannyian, az egész egyházat. És hogyha visszajövünk a 1 Tesszához, amit mondtam, hogy azt mondja az ige, a 23-as verszakban, hogy maga pedig a békességnek Istene szentelje meg titeket mindenestül, az egész szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen. Szóval, tudnod kell azt, hogy az ember három valóságból épül föl, így mondja Pál, hogy a szelleméből épül föl, a személyisége a lelkéből, akaratából, szándékából, érzelmi világából és a testéből, amit látunk. De igazából aki vagy, az a szellemed. Nem a lelked, a valódi éned már az újjászületés után, hanem aki vagy, az a szellemed. Te szellemi lény lettél. Nem érzelmi, érzéki ember vagy, akinek van egy teste, meg valahol van egy szelleme. Fordítva. Van egy szellemed, aki szeretne átváltoztatni téged a szellem által, a bennünk lakozó szellem által. Rögtön ezt tisztában is szeretném tenni, hogy ha ma a szellem szót használom, tehát a belső embert, a belső elrejtett embert, a belső szívnek a fogalmát, akkor tudd azt meg, hogy nem a szellemed önállósága miatt szent a te életed, hanem azáltal, hogy a megszentelő szellem, a szent szellem hozzájárul a szellemeden keresztül, hogy a lelked, érzelmed, akaratod, éned, a léted, a sorsod, az megszentelődés alá kerüljön. Tehát nem lehet szétválasztani a szellemet és a szent szellemtől. És itt nagyon sokszor mondják többen a keresztény egyházban, bármelyik kontinenset, hogyha figyelsz, hogy az újjászületett személy az teljesen szent a szelleme vonatkozásában, és ez a teljesen szent belső ember, az elrejtett ember, ez tökéletes. És nem kell vele foglalkozni, hogy a lélek milyen állapotban van, mindig arra kell nézned, hogy a belső embered tökéletes, és hagyd rá az Úrra az ügyeket, majd Isten megváltoztat. Ez részigazság. Vagy úgy is mondhatnám, a részigazság részigazsága, mert itt azt mondja a Pál, maga pedig a békesség Istene szentelje meg mindenestül az egész szellemedet. Károli a valótok szót használja, de az eredetiben a szellem szó van. Tehát a szellemre is ki akar áradni az Isten megszentelő munkája. Na most, hogyha erre rájöttél már, akkor engedned kell, hogy a szentség szelleme az elérje a szellemedet, hogy az átütő erő, az az átalakító erő, az a ragyogó, dicsőséges, sugárzó energia, ami a szentségből származik, az az egész lényedet áthassa, és egy olyan átalakításon menjen keresztül az életed, amelynek a célja egyre jobban látni az Urat, egyre közelebbé válni az Úrral. És egy igével szeretném kezdeni, mégpedig a Hoseás könyvében, a 4. fejezettel kezdjük az első verszakban. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, nincs szeretet, és nincs Istennek ismerete a földön. Ez a nincs igazság Károli fordításában az igazságra teszi a hangsúlyt, azonban a hűség, a megbízhatóságot is jelenti ez a szó, ami itt szerepel a héberben. Tehát úgy lehet interpretálni egy új módon, hogy halld meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs hűség, nincs kegyelem az eredeti fordítás alapján, és nincs Isten ismerete a földön. Hát az Isten, amit ezt a három szellemi párt, ezt a kombót, amit itt letesz, ezt együtt szeretné látni a földön. Szeretné a hűséget látni, a kegyelmet látni, és Istennek a megismerését. Ez az Istennek a megismerés, ez egy olyan Istentől jövő segítség abban, hogy úgy lásd az Istent, az Isten dolgait, az Isten ismeretét, az Isten javait, aki valóban ő. Ez a valóság, amikor a megismerésről beszélünk, az egy intim megismerés, de egy nagyon közeli megismerés. Ekkor már nem informálva vagyunk, hanem ismerve vagyunk. Ismer bennünket Isten, és mi is ismerjük Istent. És az isteni megismerés, ez erkölcsi értelemben is megismerés, tehát megtisztít bennünket, hogy erkölcsileg föl tudjuk fogni, hogy kicsoda ő. És én úgy fogalmaztam meg, hogy azáltal tudod egyre mélyebben megismerni Istent, amennyire elhiszed, aki vagy. Mert nem azért áld meg bennünket Isten, mert szent dolgokat teszünk. Nem azért segít meg bennünket, mert egyre jobban akarjuk a megszentelődést, hanem akik vagyunk. Kik vagyunk? Hogyan kezdem ezt a megszentelődést? De Isten fia vagy. És mivel Isten fia vagy, ezért Isten egy új kapcsolatot hozott létre. Én azt írtam föl ide a jegyzetemben, hogy Isten lelkes. Nem azért lelkes, mert szentek vagyunk. Azt mindenféleképpen egy belső örömével jelzi, és egy teljességével, teljes örömével, egy biztonságával, hogy ráálltunk erre a megszentelődés útjára. De mielőtt mi még rámentünk volna, akár a kisujjunkkal, vagy a kislábújunkkal, azt a megszentelődés útjára, azt tudnak, hogy Isten már lelkesedett érted. Ezért ne bizonyíts a szentségeddel. Ne bizonyíts be azt Istennek, hogy te mennyire szereted. Hanem engedd meg, hogy ő bizonyítsa be, hogy ő mennyire szeret téged. Aztán pedig ebből mutasd meg neki, hogy te is válaszolsz, és szereted őt. Isten tulajdonképpen egy önálló lény, és jól van nélkülem is. De azzal, hogy én meg akarom őt ismerni, azzal fölkeltem az ő érdeklődését, és szeretné, hogyha minél közelebb megismerném én és te is azt az atyát, akit Isten fia kijelentett. Amikor azt mondja a mi atyánkban Jézus, oda jönnek keresztelő János tanítványai, hogy tanítsa meg őket imádkozni. Oda jönnek a tanítványok is, kérdezik őt, hogy bocsánat, miért, hogyan tudunk imádkozni helyesen? Így lehet pontosan lefordítani. Hogyan tudunk imádkozni? Taníts bennünket imádkozni. Akkor ők tudják belülről azt, hogy az ő ima élete, Jézusnak az ima élete az valami miatt meg van hallgatva, és az ő ima életük nem olyan, mint amilyen az ő ima élete. Látják a jeleket és a csodákat. És Jézusnál olvassuk azt a János Evangélium a 10. verszakában, 10. részében, bocsánat, hogy azokat Isteneknek mondá az ige, 35-ös verszak, akik ez az Isten beszéde lőn, és az írás föl nem bontható. Arról mondjátok ti, akit az Atya megszentelt és elküldött a világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondám, az Isten fia vagyok? Hát az, aki Isten fia, az látjuk, hogy ez küldetésben van. Isten fia küldetésben volt, te is küldetésben vagy itt a Földön. És mondod még valamit, hogy őt is a Szentség szelleme megérintette. Amikor pici volt, és elkezdett úgymond létállapotára, létezés állapotára, tudatállapotára jutni, akkor a Szentség azonnal elkezdett dolgozni rajta. Az egész új szövetségben, ha elkezdett keresni Jézus, hogyan növekedett fiatal korába, két dolgot fog találni. A kegyelemben alakult át, és a bölcsesség által. Tehát a Szentségnek a megnyilatkozása az életében egy erős Isten szeretetének a kisugárzása volt, hogy mennyire szereti őt, hogy mire van elhívva. A másik pedig az, hogy bemutatta neki az ismeretet, a megértést, a bölcsességet, hogy ki ő, és milyen cselekedetei vannak Istennek számára félretéve, előre eltervezve. Tehát azt mondja itt az ige, arról mondjátok-e ti, akit az Atya megszentelt és elküldött a világra, káromlás szólsz. Mi volt ez a káromlás? Nincs én megírva a ti törvényetekben? Én mondám, Istenek vagytok? Ha azokat Isteneknek mondá, akik az Isten beszéde lőn, és az írás föl nem bontható. Tehát azt mondta, a Zsoltárokból idézett, hogy mindaz, aki az igén keresztül elkezd átalakulni, benne lesz az igének a munkájában, az Istenné változik, és a megszentelődés munkájában lesz benne. Ez az összefüggés, lásd meg. Testvérem, te nem mondhatod azt, és nem dicsekedhetsz Isten előtt akkor, amikor újjászületsz még, hogy annyira szent vagy, viszont azzal dicsekedhetsz Istennek, hogy Isten fia vagy. És ahogy azzal utána pedig dicsekedhetsz, hogy én elkezdem ugyanazt a munkát, ahogy Jézus csinálta, hogy akarom a megszentelődést. Mondj erre valamit. Amen. Szóval ott tartok, hogy halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, pere van az Úrnak. Tehát az Isten elkezd perbe menni, egy tárgyalást intéz az emberek felé, és ez egy nem egy vicces mondat, ez egy komoly és súllyal rendelkező prófétai beszéd, hogy szükség van az emberiségben három alapillér, amiről beszéltem újra. Hűség, kegyelem és Istennek az ismerete. Amikor az Isten ismeretéről beszélünk, akkor itt azt akartam rögzíteni először, hogy egy beleragadt állapot van az egyház a vallásába, a történelem feldolgozásában, a tudatlanságába, vagy a tudatos állapotába, a félelmeinek és a szétesésébe. Ezt a magyar közeget, minden nemzetnek megvan a maga átka, a magyar közeget, ez a magyarság és a történelem és a vallásos istenkereséshez évtizedek óta kódolja, benne van ez a kód az levegőbe, a génekbe, hogy hogyan kell Istent megtalálni. És hogyha elmész egy más generációba, egy más civilizációba, más földrészre, látni fogod azt, hogy a katolikus egyház is kicsit másképpen van máshol, a református egyház is másképpen van máshol, a karizmatikus egyház is másképpen dolgozik. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez rosszabb állapotban vagyunk itt a magyar területen, ez a magyar honban, csak azt akarom mondani, hogy vannak itt az elmúlt 4 évtizedben olyan kódolások, a szocializmusra gondolok, a Rákosi rendszerre gondolok, a Kádár rendszerre gondolok, az előtte lévő rendszerekre, a Horthy rendszer, és meg visszamenőleg 1000 évig, hogy itt van olyan ránk rakódott réteg, amiben beleragadt nagyon sokszor az emberiség itt a magyar honban, és aztán pedig van egy másik dolog, ez pedig, hogy egy olyan állapotban vannak némelyek, ahol nincs senki. Keresztények újjászülettek, de úgy érzi magát, mint egyedül lenne, és nem is szeretné, hogyha benne lenne valami, vagy valaki, ez Istenre gondolok. Tehát egyébként a beleragadt állapotból kell a Szent Szellemnek a szentsége által kihozni az embert, meggyógyítani a vallásából, a történelmi feldolgozásából, a generációs örökségéből, a tudatlanságából, a félelmeiből. Ezeket a szentségre mind rápakolódik. Amikor elkezd az ember szentté lenni, akkor ez mind úgymond egy korlátozó erő a személyiségében. Igen, korlátozó erő abban, mert át kell alakítani magát, hogy hogyan gondolkodik az Isten. Vagy úgy mondhatnám egyszerűbben, hogy Jézus hogyan gondolkodott arámul vagy héberül. Hogyan gondolkodott az új szövetségi szentek, vagy 12 apostol, vagy Pál apostol héberül. És ezt sajnos nem lehet tankönyvekből, vagy teológián megtanulni csak. Ehhez szükséges a Szent Szellem. Az a személy, akinek a neve, hogy Szent Szellem, vagy a szentségre elválasztott szellem, vagy a megszentelő szellem, bárhogyan fordíthatom. Na most a szentség az egy szellemi erő, ahhoz, hogy Jézus egy, vagy az Atya egy lelki, vagy egy, úgy is mondhatnám, spirituális társad legyen. Ez egy erő arra, hogy kapcsolódj Istennel. Minden egyes szentség átalakító tényezőben, amikor a Szent Szellem szól hozzád, akkor ha valóban a szentség érintett meg téged, te megismerésbe mész be, és közelségbe. Maga a szó is ezt jelenti, hogy elválasztott. Mire vagy elválasztva? Arra a célra, amit Isten eltervezett. Arra a vágyra. Tehát nem lehet olyan szellemi, úgymond hamisság, vagy öntörvényűség, hogy te egyszerre szentségtelenséget folytatsz, és egyszerre szentséget. Ez nem lehetséges. Előbb-utóbb neked döntened kell, hogy merre mész. És persze, természetes módon Szent Szellem vár erre, hogy megszentelődjél, és bizonyos dolgokat nem tud elvárni tőled, amíg meg nem érted, ha nincs tudásod, bölcsességed, de kérj Istentől hűséget, hogy hű szíved legyen, kérj Istentől kegyelmet, hogy meg tud érteni az ő szeretetét, és kérj Istentől belátást, megértést, ismeretet, információt, intellektuális tudást, és fölfogd értelmi szinten is a Szent Szellemtől, hogy mit jelent megszentelődni, mit jelent kegyelem alatt lenni, vagy megigazulva lenni. Folytatom tovább a gondolatmenetemet. Isten a szentségen keresztül identitás átalakítást ad. Identitást adó a szentség. Azzal, hogy elkezdesz Isten névé változni, azzal a bensőd, a lelked, az érzelmeid, a szokásaid, a tetteid és az elgondolásaid is el fognak változni Isteni képére, Isten tervére. És amikor elkezdesz az identitás átalakulást akkor identitás vesztést is fogsz létrehozni az életedben. Na most ez egy nagyon nehéz dolog. Amikor elkezdesz nekilátni ez a félelmetes szentséghez, az egész lényed borzong, hogy már a szó, hogy szentség már az kiüti a biztosítékot, vagy vallásos értelmezésed van, vagy előképzettséged van a szentségről, vagy nincs is képzettséged, és nem tudod mi az, hogy szentség, vagy láttál embereket, akik szenteskednek, vagy láttál embereket, akik keresztényeskednek, vagy képmutatók, és azt mondják, hogy keresztények közben lepuknak, stb. Azért van itt sokfajta lehetőség, amiben benne ragadt az ember személyisége, vagy egyáltalán semmi képed nincs a szentségről, mert te egy olyan életfilozófiában élsz, ahol nincs senki, és nem engedsz be senkit se oda, ahol senkik földje van. Szóval visszatérve, amit akarok mondani, hogy amikor Isten elkezd dolgozni, akkor identitás vesztést is hoz. Mert minden szentségtelenség identitás vesztést hoz az emberiségre. Milyen identitás? Az Isten képére, Isten tervére, Isten alakjára, Isten szívére teremtett embert a bűn az degenerálja. Degeneráció, nem regenerál, hanem degenerál. És minden egyes bűnös szokás felvétele, minden bűn, tudatos bűnnek a folytatása, az degenerálja az identitást. És az Isten szentsége pont ezt alakítja át, hogy visszatérjen az ember Istenhez, visszatérjen oda, ahol Ádám kezdte. És hogyha már Ádámnál tartok, akkor nézzük akkor ezt meg. Tudod, Ádám Istennel járt, Istennel közösségben élt, és a belső élete Ádámnak arról zajlott, hogy meghallja, hogy Isten szereti őt. Az első szava Istennek felé, hogy, amit a Biblia rögzített, most ez szélsőséges, mint mondtam, de a Biblia ezt rögzítette, hogy megáldalak téged. És menj, és az uralkodj a földön. Szeretném, hogyha kormányzóvá válnál. És rögtön itt meg is jegyzem, hogy bűn nélküli életet élt akkor. Nem volt a szellemében, lelkében, testében a bűnnek a hatása. Tehát szentségben élt. És mit hoz a szentség? Egy olyan Istennel való együttműködést, amelyben vannak feladatok. A szentség az rögtön átalakít téged pappá, és a papi mi volt ottból pedig? Egyértelmű, hogy Isten közeledése, Istenhez való fordulás, Istennel való közbenjárás, az menny és a föld egybeszerkesztése lesz az alapprogramod. És ugyanúgy Ádámnak és Évának is ez volt a feladata, hogy a megszentelődéséből kilépjen. Mert a szentség, az Istennel való elkülönült életmód, az nem csak azt jelenti, hogy közel kerülsz hozzá, amiről az imént beszéltem, hanem azt, hogy feladatokkal élsz, és kilépsz. Szinte egy katalizátor a szentség, hogy eszközzé váljál Isten kezébe, és azokat a fordulatokat, azt az Istentől jövő elgondolásokat megted, azt a perspektívát, amiben Isten él, tervezett, azt te meg tud valósítani. Hogyha átjössz velem az Efézusi Levél 2-es verszakára, akkor fel szeretnék veled tenni egy kérdést. Olvastad el már ezt az igét a Szentírásból? Mégpedig a 8-as verszakot olvasom. Mert a kegyelemből tartottatok meg hitáltal. Ez nem belőletek van, Isten ajándéka ez. Innen kezdjük. Tehát hogyan történt a megváltoztatásod? A megszenteltetésed? A megigazítatásod, a megtartatásod, az üdvösséged kegyelemből, hitáltal. Mindent kegyelemből indít Isten, és minden hitáltal hozzáférhető. Ugyanúgy a szentség is. Amikor a megszentelődés útjára mész, tudatosítanod kell, hogy nem azon kell küszködnöd, hogy mivé akarsz lenni, hanem tudnod kell, hogy Isten elhívott a szentségre. A szentség a tiéd. Na most figyelj, első pont. Ha te azt mondod, hogy nem vagy szent, és nem hiszed el, hogy ő elhívott téged kegyelme által, hogy a megszentelődés folyamatában legyél, akkor nem tud Isten dolgozni rajtad a megszentelődés munkájában. Mert neked tudnod kell, hogy neked jogod van megszentelődni. Neked elválasztásod van, különleges elhívásod arra, hogy te megszentelt legyél, úgy, mint a fiú. Szóval, hogyha te nem hiszed ezt el, hogy te képes vagy megszentelni, akkor ebből meg kell változtatnod a mentalitásodat. Mert azt mondja az Úr, minden kegyelemből hitáltal történik. A szentség is hitáltal történik. A megszentelődés folyamata hitáltal történik. Nem fogsz tudni megszentelődni hit nélkül. Ha nem hiszed el, hogy a megváltás tartalmazta a te megszentelődésedet, akkor nem fogsz tudni hitáltal létezni. Figyelj, a megváltás mögött a báránynak a munkája van. Van egy áldozó, áldozat és egy áldozati vér. Ez nem csak azért történt meg, hogy te egy elkülönült, magányos, szent állapotba kerülj, hanem egy kitárulkozó, hatalmas üzenete Istennek ez, bennem egy óriási programja afelé, az egyház felé, aki képes megváltoztatni a személyiségét, és egyszerre történjen identitásvesztés, a bűnnek az identitásának a vesztése, és a helyes identitás átalakítása, identitás megtalálása. Ez egy katarzis. Katarzis az, hogy bizonyos dolgokról le kell mondanod, és bizonyos dolgokról azt kell mondanod, hogy szentségtelen. És katarzis az, hogy bizonyos dolgokat viszont át kell venned Istentől, szent. Ez az értelmedet megfogja, úgymond birkozik majd az értelmed, és edzeni fogja, de birkozik majd a szellemed is. És ez fontos dolog, hogy a szellemednek kell először fölfogni azokat a dolgokat, amik a legmélyebb, az életed legmélyebb problémái. Mert ha a szellem szerint gondolkozol, akkor az élet elkezd áradni. Szóval folytatom tovább. Mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, nem tőletek van, Isten ajándéka. A szentség is Isten ajándéka. Mert nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Tehát amikor elkezdesz a szentséggel foglalkozni, tudnod kell, hogyha te elkezdesz szenteskedni, és a célod az lesz, hogy bebizonyítsd az embernek, magadnak, a közösségednek, a barátaidnak, meg Istennek, hogy te mennyire szereted őt, az bajba leszel, mert azt mondja az ige, hogy nem cselekedetekből van az Isten munkája, nem cselekedet alapú, hanem hit alapú. És a hit hoz létre majd cselekedeteket. A hit ösztönöz majd arra, hogy mit foghatsz meg, és mit nem foghatsz meg, mit láthatsz, és mit nem láthatsz. Tehát a szellemvilág nem úgy épül föl, hogy én eltervezem, hogy szent leszek holnap, és megvalósítom. Fordítva, megvalósította az Úr a dolgokat, én pedig hitáltal elkezdem látni, mert szentség által látom meg az Urat. Hát anélkül nem fogsz tudni a jövőben, a megszentelődés folyamatainak a gyümölcsében úgymond öröm táncot járni, hogy te most akkor megtettél azt, amit eddig nem tudtál megtenni. Lemondtál a cigiről, meg nem tudom, mind változtattál meg. Persze ezek jó dolgok, de tudnod kell azt, hogy minden, ami valóban a szentség szellemének a munkája, az ígéret alapú. Megváltás alapú. Nem tettek alapú. A tettek azok gyümölcsök. Minek a gyümölcsei? A szív és a szellem megszentelő munkájának a gyümölcse. Hogy belülről indult el ez a folyamat, és nem a tetteken keresztül indult el ez a folyamat. Igen, tettek, cselekedetek, munkák, gyötrések, szenvedések kísérlik a megszentelődés munkáját, mélységek és katarzisok, de nem erre tesszük a hangsúlyt, hanem arra, hogy a bárány vére, a bárány munkája mit szerzett a kereszten. Mondj erre valami nagyon áment. Mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén általa Jézus Krisztusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Na most figyelj! Hogyha ezt felfogtad, ezt az igét, akkor tudatosodott rögtön benned, hogy te szeretnél abban járni, amit Isten előre eltervezett. Nem lehet szentség nélkül Istennel járni. Tehát tudnod kell azt, és most ugye te is tudod, és én is tudom, hogy én nekem kívánom kell ezt az utat. Nekem igényelnem kell azt, amit Isten eltervezett, létrehozott, idő előtt megformált, és idő előtt személyre szabott, mint egy ruhát számomra. Amen. A szentségről kicsit részletesebben, vagy fogalmat magyarázva akarunk tovább menni, akkor itt újra előhoztam azt a dolgot, hogy mit jelent a hűség. Ahhoz, hogy a szentséghez hű legyél, tudnod kell, mit jelent az, hogy hűség. A hűség héberül bizalom, vagy megbízhatóságot jelent, vagy fenntarthatóságot, alátámaszthatóságot. Tehát egy ember azért hű, mert rá lehet támaszkodni. Isten rá támaszkodhat arra a személyre. Vagy ő rá támaszkodott Isten személyére. Mind a kettő jó. Gondviselést jelent, bizakodást jelent, megbízhatóságot, nevelést jelent. Nevelővé válik az a személy, aki a hűségben él. Ő magát neveli a hűség, és ő nem tud már máshogy gondolkodni, mint csak mint egy jó anya vagy egy jó apa, aki hűségre tanítja azokat a dolgokat, amiket ő megtapasztalt. A dolgokból, amit ő megtapasztalt. A jelent biztonságot, megbízhatóságot, stabilitást, állandóságot. Ez is a héber meg, az emeltnek a megmagyarázva magyarra. Nagyon fontos az, hogy tudnod, hogy bizonyos nyelvekben nincsenek benne olyan fogalmak, olyan valóság értelmező dolgok, amelyek kifejezik az arám vagy a héber nyelv mögött lévő szellemi dolgokat, direktívákat. És nekünk találni kell rendszeresen olyan szavakat az életünkre nézve is, amiben benne van a valóság. Mert tulajdonképpen amikor te elkezdesz beszélni, akkor a szavaid tükrözik azt a valóságot, amiből élsz. És hogyha te meg tudsz formázni nyelve, saját nyelveden dolgokat, akkor magadat tükrözöd. Mert én azt írtam fel, hogy amiben hiszel, abból tudsz csak beszélni. Tehát nem tudsz arról beszélni hűen és hitelesen, amiben nem hiszel. Na most amiben hiszel, annak muszáj, hogy belül teljességre kell jutnia, teljességre jusson az a hit. Mert az a hit azt el tud vetélni, hajótörést tud szenvedni, de tud dolgozni a végére mehetetlen módon, és a teljességbe visz be mindig Isten bennünket hit által. A megváltásnak van egy teljessége, a szentségnek van egy teljessége, a megigazultságnak van egy teljessége az életedben, a kegyelemnek is van egy teljessége, amit Isten szeretné, hogy kimaxolnál. Na most, amikor elkezdesz abban járni, amiben hiszel, amit Isten mutatott meg, akkor a teljesség felé fog vinni a hit. És a következő állomásod pedig, hogy azt teszed valósággá, amit hallasz. Azt teszed valósággá, amit hiszel. Ezt Isten szellemet csinálja a szíveden keresztül. És azt teszed valósággá, amiben élsz. Na most ennek együtt kell dolgoznia. Nem csak hinned kell, hanem élned is kell benne. Nem csak látnod kell, hanem járnod kell benne. Megtapasztalnod. Ez a cselekedet része. És még egy dolgot mutatok. Tehát amiben hiszel, az fog teljességre jutni. Most vannak keresztények, akik eldöntik, hogy ők meddig mennek el. Ezt tulajdonképpen nem is ők döntik el, hanem a szívüknek a hitetlensége vagy kételkedése. És azt mondják, hogy a megszentelődésben idáig mentem el. Istenem van jelenlétében idáig mentem el. Még az útság megértésében és járásában, igazságban eddig mentem el. A Szent Szellem pedig azt mondja, hogy ez hazugság, ez gonoszság, ez nem az eredeti terv. És azt mondja neked, hogy a hitedet engedd meg, hogy Isten igazgassa, változtassa, és új normatívákat hozzon, hogy teljességre jusson Isten benned. És még egy dolgot mondtam, hogy azt teszed valósággá, amiben élsz. Nem tudsz olyan dolgokat valósággá tenni, amiben nem élsz, amit csak olvastál. Különbség van olvasni valamit, és ami benned van. A szentség benned van. Különbség olvasni az igében arról, hogy én szent vagyok, és különbség elhinni, hogy én szent vagyok. Ki teszi ezt? A Szent Szellem segít ebben, hogy a bárány vérén keresztül megértsd, hogy ő nem azért halt meg, hogy egy szentségtelen egyházat, egy tisztátalan, egy mindenfajta mocsokkal és szennyezett ruhával rendelkező egyházat hozzon létre, hanem azért, hogy egy megszentelt egyházat hozzon létre. És a harmadik dolog, amit akartam még mondani, hogy amiben élsz, az fog megnyilvánulni. Nem az nyilvánul meg, amit olvastál, az nyilvánul meg, amiben élsz, ez az utolsó folyamat. És az Efézus 5-höz gyere, légy szíves velem, beszéltem az egyházról, és az egyházban pedig egy nagy programja van a Szent Szellemnek, egy szent program. De amiképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Most innen kezdődik a megváltás munkája, most nem a házasságot akarom kiemelni, hanem Krisztusnak a munkáját. Tehát mi van itt a színfalak mögött, a betű mögött? A Krisztus szerette az egyházat, és ezért adta önmagát, hogy azt megszentelje. Hallod? Még egyszer mondom, megszentelje. Nem azért adta magát az egyházért, hogy egy tisztátalan egyházzal, úgymond az egész élete végéig, vagy az életünk végéig pontosabban fogalmazva, elbíbelődjön. Ő azért halt meg, hogy megszenteljen bennünket. Ez egy teljes program, mondom még egyszer. Odaadta, annyira szerette az egyházat, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által. Na figyelj, nem azért vagy szent, mert te szent akarsz lenni, hanem azért vagy szent, mert szeret az Úr. Annyira szeret az Úr, hogy hárman eldöntötték az Atya, a Fiú és a Szent Szellem a mennybe, hogy a szeretetükből, hogy megszentelje az egyházat. Annyira szeret engem, téged, és akit majd te meg fogsz téríteni, őt is, meg az egész földet, azért szereti Isten az emberiséget, mert megváltotta őket azért, hogy egy megszentelt, különleges Isten és ember közötti új módú kapcsolatba hozza be őket az atyaság vonatkozásába, hogy atyának hívják azt az Istent, aki a valóságos Isten, hogy a megszentelődjön az atyának a neve, azaz fölfogja az emberiség, hogy van, hogy ő fiú, a fiú pedig képes arra a megszentelődés útján, a újjászületés útján, hogy közelebb kerüljön az atyához. Isten szeret téged. Azt írtam ide föl. Lelkesen szeret. Lelkesen szeret, és Isten szeret közelről és messziről is. Amikor eltávolodtál, akkor is szeretett, csak messziről. De amikor te választottál, hogy te közelről akarod őt szeretni, akkor közelebb került hozzád. És amikor elkezded Istent megérteni, akkor nem azt fogod érezni Isten jelenlétében ebben a szeretetben, hogy ő meg akar téged változtatni. Nem hibáztam. Nem azt fogod érezni, hogy ő megváltoztat. Ez megint egy ránk rakódott, belénk ragadt vallási attitűd, hogy azt érezzük, ha Isten életében vagyunk, akkor Isten majd ránk akarja tenni az ő kényszer zubbonyát olyan vonatkozásba, hogy akkor parancsolni fog nekünk, hogy légy szent, légy szent, légy szent. Nem, nem, nem. Az Isten jelenléte nem parancs. Az Isten jelenlétében szabad Isten, szabad tőled és szabad tőlem. Isten egy szabad Isten, és annyira önálló entitással, önálló akarattal, önálló tervel, úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy egy olyan belső, késztető, jogi állapotba visz be bennünket, egy tiszta, szent jogi állapotba, hogy alapvetően a világnézeteddel akkor fog csak harcolni, ha megengeded. Alapvetően nem a római erkölcsöt fogja rád aggatni, ő nem a főnököd, ő nem a BTK-t és a PTK-t fogja mutatni neked. Igen, megállok egy pillanatra. A magyar közegben, de más közegben is, ez a római jog, ez bennünket tulajdonképpen becsapott, és beleragadtunk ebbe, mert nem az a legfelsőbb jog a szellemvilágban, hanem az Isten terve, Isten törvénye, a szellem korszerű szellemi elvei a legfelsőbb törvény. És hogyha olvasod az Ószövetséget, bele fogsz bukni abba, hogy Isten hogyan dolgozott Dávid életébe, Ádám életébe, Gedeon életébe, Egyiptomból a kiszabaduláskor, hogy arannyal jöttek ki, meg stb. Már elvitték más pénzét. Tehát, hogyha te csak ebben ragadsz bele, hogy a római kultúrába és a római jogrendszerbe, akkor megint nem fogod érteni a szentséget. Mert elkezded olvasni az Ószövetséget, és azt fogod látni, hogy ez egy rabló Isten. Amikor a szentség elindul, akkor egy más érzésvilágot, egy más értelmezésvilágot, egy más értekezésvilágot fogsz látni. Mert Isten elkezd istenül beszélni hozzád. Nem egyenlő a pedagógiával, az átformálással. Ez nem munkatábor a szentség. Isten személyét fogod elkezdeni csodálni, és le fog nyűgözni, hogy milyen szép a szentsége. Azt jelenti, hogy tiszta. El van különülve a világtól. Nincs köze a sátánhoz. El van rejtve az a szentség, amit ő elveszített. Azt írtam ide, hogy amikor ilyen értéksemleges tanítások jönnek be az egyházba, tehát semlegesíti a szentséget, kegyelem tanítását, elvárásait, a megazdultság tisztaságát, hogy van-e értelme odaszállni az életünket, hogy van-e értelme hűnek lenni gyülekezetbe, értéksemlegesség, nem kell gyülekezetbe járni, értéksemlegesség, hogy nem kell odaszánod magadat emberek felé, áldozatul, odaszánva. Értéksemlegesség az, hogy azok a személyek, akik esetleg hibáztak, elbuktak, hibát hibára halmoztak, azokkal ledózeroljuk az egész életét, ledózeroljuk az egész gyülekezetet, amiben, vagy mozgalmaiben éltek. Ezek az értéksemlegességnek a munkája, ez ördögi narratívák, negatív képet fest folyamatosan az egyházról, és nem hiszi azt el, hogy bármi is történik, még a Laodicé korszakban is, ha vagyunk, nem tudom, melyik korszakot fémjelez az hét szövetség a mai napra vonatkozólag, de bízunk benne, hogy a Laodicea is üzenet, de én hiszem, hogy mind a hét gyülekezet üzenet, hogy Isten mégis megváltoztat bennünket a Laodiceába. Erre állít bennünket, ahogyan Josiásról mondja az ige a Júda utolsó reformációjáról, hogy megváltoztatta a történelmet miatta Isten. Megengedte neki az egész életében, Isten jelenlétében legyen, mert reformációt csinált. Kinyitotta az igét, megszentelte őket Isten, és bementek a pászka ünnepébe, és kovásztalansággal ünnepelték Istent. Miért? Miért adta ezt a kegyelmet nekik, hogy az élete végéig benne lehetett ebben? Mert talált egy rajongót, aki hűnek akart lenni hozzá. Talált egy új rajongót, aki közelebb akart kerülni, és mert cselekedni. Mert a szentségben cselekedni, tetteket létrehozni, és az értéktelenséget, az értéksemlegességet lerontotta, és azt mondta, hogy a szentség az értéket fog képezni. Figyelj, amikor Isten dolgozik, akkor szétválasztja a jót a rossztól. Ettől félünk a szentségben tulajdonképpen. Mert amikor szétválasztja a jót a rossztól, akkor megfogalmazza, hogy mi a jó, és megfogalmazza, hogy mi a gonosz. Tehát amikor te elkezdesz ebbe a becsomagolt és beleragadt valláskultúrából szemlélni ügyeket, akkor 99%-ban bukta lesz, mert ha nem a Szent Szellem magyarázza a vallást, a vallás történelmet, az egyház történelmet, az egyház helyzetét, akkor az bukta. Mert Isten elgondolása, Isten terve, minden egyes generáció számára különleges, és ki kell kutatni. Mert van olyan, amit te felfogsz, van olyan, amit neked kijelentenek a mennyből, és van egy harmadik, ami el van rejtve. Mert amikor te beleesel abba a csapdába, azért mert felfogtad és kijelentetett, azért mindent tudsz, akkor Isten egyre mélyebben elrejti azt a kincset, és azt a látást, hogy hogyan kell az életszemléletedet továbbvinni, hogyan kell látnod a mai generációt. Nincs megnyilvánulás akkor, amikor valaki nem gyűjt kincseket, és nem keresi a kincseket. Akkor ott tartottam, hogy amikor a szellem elkezd dolgozni, akkor egyedi jellemzőket fog mutatni neked, mert a szentség egyedi jellemzőkkel bír. A szentséget nem találod meg az ABC-ben. A szentség nincs benne az Osamba, nincs bent az Aréna központba, a szentség nincs benne az átlag magyar családban, aki nincs megváltva, megszentelve. Nincs benne a vallásban, nincs benne a szenteskedő politikusok életében, nincs ott a szentség. A szentség Isten jelenlétében van. A szentség ezért önálló. Önálló egyedi jellemzőkkel bír, ahogy latinul sui generis, egyedi jellemzőkkel bír, önálló egyedi, és nem alacsonyabb szintű, mint az ember, az Isten. Tehát azt fogja mutatni az Úr, hogy az az elképzelés, ami eddig volt a szentségről, amikor találkozol először a szentséggel, az egy hazug elképzelés volt. Rögtön ezzel fogsz, ezzel a kínnal találkozni, hogy te nem is tudtad, hogy mi a szentség. Nem is tudtad, mi az, hogy megszentelődés. Nem is tanítottak, nem is hallottál róla esetleg. De Isten a szentséggel kioszt egy kiegyensúlyozott hatalmat. A szentség kiegyensúlyozó erő a szellemvilágban, hogy benne legyen az integritás, az isteni karakter, szentsége, tisztasága, mi volta, és benne legyen az isteni hatalomnak a munkája. Ez egy kiegyensúlyozó erő, ami azért jön létre a személyiségben, hogy föntartsd az isteni fiúságát, az fiúságnak a privilégiumait, és föntartsd azt az isteni erkölcsös tetteket, amelyeket a szentség hozott létre az életedben. Mondj erre valamit, amen? Tehát Isten szelleme befolyással bír, és míg ez az egész világpolitikai helyzet is bennünket megkérdőjelez bizonyos dolgokban, hogy mi az, hogy kereszténység, meg keresztény szocializmus, vagy keresztény demokrácia, ettől függetlenül vissza kell menned Isten jelenlétébe, és meg kell szentelődnöd, hogy megértsd ezt a helyzetet, és Isten mit akar kihozni belőle. Mondok valamit. Amikor az 1 Mózes 17-ben Ábrahám egy megújuláson megy keresztül, ez egy spontán dolog történt, ez egy spontán módon volt, Isten eljött hozzá egyik napról a másik napra. 13 év, 16 év után, nem tudom pontosan, vagy 13, vagy 16 év után. Érted, csak eljött, 13 azt hiszem. És eljött hozzá, és azt mondta neki, hogy olvasom az igéből, klasszikusokat eredetiből kell olvasni, 1 Mózes 17. Mikor Ábrám 99 esztendős volt, megjelent neki az Úr. Kérdezett, hogy miért pont akkor, miért pont úgy? Mert kész volt arra, hogy azt az üzenetet, amit hall, azt megcselekedje. Ezt mondja az ige. És én a mindenható, az El Shaddai vagyok. Itt az El Shaddai. Több, mint elég. Teljesség Istene. Az emlők Istene, akinél mindig van ellátás. Én a mindenható Isten vagyok, a Teremtő, minden felülmúró Isten, mindenható Isten. Járj én előttem, és légy tökéletes. És megkötöm az én szövetségemet, és én közöttem, és te közötted, és felette igen, megsokasítalak téged. Arcára borult Ábrám, az Isten pedig szólt ő neki mondván. Figyelj, ez egy nagyon érdekes dolog, ami itt történik. Kezdem megérteni, hogy hogyan változtatta meg Ábrámot. Ábrahám már hogyan alakította át. Hogyan lett a neve Ábrahám, hogyan lett a szentség identitás átalakító. Azt mondta, hogy gyere az én arcomhoz, egyre közelebb, és légy szent, tiszta. Ez a szó, ami itt jelenik meg, hogy tökéletes, ez egy genetikai tökéletességet is jelent. Úgy lehet mondani, hogy gyere az én panimhoz, az én arcomhoz, hogy tamim legyél, hogy fogyatkozás nélkül való legyél, hibátlan legyél, hibátlan arra az elhívásra, amelyet én csak az hibátlan embereken keresztül tudok elvégezni. És azt mondod, hogy ez most nagyon erős volt. Hogy hibátlan? Mert Isten elkezdte hibátlanul látni Ábrámot akkor, amikor elhitte, hogy Isten képes arra, hogy őt hibátlan emberré tegye. Amen. Tehát Isten hogy gondolkodik? Hogy tudja jól, hogy Ábrám képes arra, hogy ő hibátlan legyen. És nem azt fogja mondani, hogy most nem vagy hibátlan, de majd a hibásságodból hibátlanságot csinálok, ha talán majd megcsinálod. Isten az időn túl gondolkodik. És látja azt, hogy Ábrámból Ábrahám lett. Vagy látja az ég csillagait, hogy amit ő mondott, az be fog teljesedni. Ahogy Máriának mondta Erzsébet, hogy boldog vagy Mária, mert Isten beszéde szólt hozzád, és be fog teljesedni az, mert Isten is semmi sem lehetetlen. Tudta jól Erzsébet, hogyha Isten beszél valamit, az be fog teljesedni, mert Isten is semmi sem lehetetlen. Tehát tudta jól, hogy amit mond Isten, az a jövőből jön, a mi jövőnkből, de amúgy az örökké valóságból. Az örökké valóság nem jövő, az ott mindig most van. Tehát amikor Isten beszél, abból mindig a mostból beszél, és ezért sokszor nem értjük Isten. És amikor nézed ezt a generációt, és azt, ahogyan olvastuk az Efézus 5-ben, de hát Lajos, hát hogy történik meg ez a dolog, hogy megszenteli az egész egyházat, a Jézus? Hát úgy, hogy egyszer csak el fog érni ez a pillanat, hogy amit Isten mondott, az a lehetetlenségből lehetséges lesz. És ahogyan Ábrám erre ráállt, hogy megyek a jelenlétedbe, Uram, mert képes vagy arra, hogy a jelenlétedben engem hibátlanná teszel, és genetikailag is hibátlanná teszel. Akkor Ábrámban megszületett újra a hit, hogy nem cselekedetekből van a megigazulás, nem cselekedetekből van a hit, hanem a hit az ígéretek alapú. Minden, ami eljött számodra az új szövetségben, ígéretek alapú. Nincs olyan cselekedeted, ami ne ígéretek alapú legyen. Ugyanúgy a szentség is ígéretek alapú, dicsőség az Úrnak. Mit mond, és visszatérek egyébként most itt, hogy ugye a szívembe érzem, az Efézus 5-ben abba hagytam ott az ige olvasását, de úgy felelkesedtem, mert felelkesítettél, ahogyan nézel rám, viccelek. Szóval, azt mondja itt az ige a szent egyházzal kapcsolatban, hogy megszentelje, megtisztítva a víznek fürdője az ige által, a réma által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, hogy azon ne legyen szeplő, sömör, vagy valami efféle, hanem hogy legyen szent és fethetetlen. Tehát azt mondja Isten itt, hogy az az ige, amit én kimondok, az a valóság, amit te befogadsz, és az a valóság, amit elkezdesz értékelni, újra értékké válik a réma az életedben, vagy a logosz. A logoszból jött réma, vagy a rémából jövő logosz. Az mindaz téged meg fog szentelni. Tehát ez Isten terve. Ez Isten el nem múló terve. Amikor az egyház azt mondja, hogy ez nem tudom, hogy ez meg tud-e valósulni, akkor kiesik a szentségből és a megszentelődésnek a kegyelméből. Mert ez ige. Ez az ige. Ez igaz ige. És ez ma is aktuális ez az ige. Ma is Isten szól hozzád, hogy gyere velem, és hidd el ezt a dolgot. Az abcsel 26-os, hogyha jössz, az egyház kapcsán. Újból. A megszentelődésnél vagyunk még mindig. Annál a megszentelődésnél, amely nélkül senki sem látja az Urat. Pál üzenete, evangéliuma, az nagyon radikális üzenet volt Jézustól, és nagyon egyértelmű volt. Azt mondja a Pál saját maga tanúbizonsága által, hogy halleluja. Agrippánál van ebben a fejezetben, és így mondja. Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, amely én hozzám szól. Ezt mondja zsidó nyelven. Saul, mit kergetsz engem? Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Én pedig mondék, kicsoda vagy Uram? És azt mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. De kelj fel, állj lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy téged szolgává és bizonyságá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, és mint azokban, amikre nézve meg fogok neked jelenni. Tehát Isten terve az volt, hogy folyamatosan szenteli meg Pált, és egy ilyen progresszív kijelentésbe viszi be őt, általánosan növekedett ez a kijelentés rajta, megszabadítván, és most jön az evangéliuma, megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, akik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket. Az igaz evangélium az megnyitja a szemeket. Mire nyitja meg az igaz ember számára a szemeket, az igaz evangélium? Először is. Arra, ami kész. Nem arra nyitja meg, ami nem kész, hanem arra, ami kész. A vallás mindig azt fogja mondani, hogy sose leszel kész, soha nem leszel szent. Az ige meg mindig azt mondja, hogy képes vagy rá, mert megígértem, mert kész vagy. Készen van a megváltásod. Kész, igen, megszentelődés folyamatán által tudsz belemenni teljességébe. De kész, kész a megváltásod, ámen? Tehát van egy kész dolog, hogy látsd azt, ami kész. Hogy a teljességet akarja Isten az életedben, egy teljes kész állapot van, nem félig vagy kész. És el kell tudnod fogadni azt, amit eddig nem fogadtál el. Ezt jelenti látni. Látni azt jelenti elfogadni. A látás megnyitja a lehetőségeket, hogy elfogad, és az elfogadás megnyitja a kapukat, hogy megnyilvánuljon. Elfogadás nélkül nem nyilvánul meg. Ha elfogadtad, akkor meg fog nyilvánulni. Következő, hogy nyugodalmat akar adni Isten számodra, hogy nyugodj meg, nem a te tetteid lesznek nagyok, nem a te érdemed, Isten nem szokott használni különleges embereket. Ha megnézed a Bibliát, ezek nem különleges emberek voltak. Ezek olyan emberek voltak, akire te 10 fillért nem bíztál volna. A 12 apostolból senki sem gondolt volna, hogy egy normális apostol lesz. De Isten igen. Ő tudta, hogy megszentelődnek. Mert Isten előre látta. Ő tudta. Ő hű. Tedd meg azt, amit Isten akar. De először hidd és lásd, amit Isten létrehozott. Miért fontos ez? Mert ha nem vagy elfogadó, akkor nem jön változás. Mert ha nem vagy elfogadó, akkor nem leszel alárendelt. Minek? A látásnak. Mert ha nem vagy elfogadó, akkor nem vagy alárendelt, és ha nem vagy alárendelt, akkor nincs létadás. Mert minden, ami a mennyből jön, az lét. Ez egy létforma. A szentség az egy létforma. Az nem cselekedetek összessége, hogy ki tudod pipálni, ezt is meg tudtam tenni. Az egy valóságos létforma. És az egy elfogadó létforma. Mert elfogadtad a megszentelődés útját. Elfogadó vagy, ezért alárendelt vagy. Minek? A szentségnek. Elfogadott vagy, ezért elfogadó vagy, alárendelt vagy, és létben élsz, új létben. És mondok még valamit, hogy minden olyan kovász, ami az életünkben, a gyülekezetünkben létrejön, az a legnagyobb szentségtelen erő az életünkben. A kovász, ami az egyházban van. Nem a világból jövő, mindenfajta világkorszakon keresztül jövő kísértés a legnagyobb kísértésünk, nem. Az a sok zagyvaság, ami a fejünkben van, vagy az a sok hamis ideológia, tanítás, életértelmezés, bibliaértelmezés, ami tulajdonképpen összetöri a személyiségünket. A legtöbb, ma például Budapestet megnézed, és a legtöbb úgymond károgó és átkozó, károsztató és poklot szajkózó és poklot egyes szolgálók felé poklot váró, úgymond kegyelemtanítók, mert bár némely embert elfogadnak a kegyelemtanítók, de aki a legjobb bűnös például az egyházban, bárki lehet az, mondjuk tegyük föl, hogy én, azok a személyekre nem tudnak nagyon nagy kegyelmet adni, csak azokra, akiket ők eldöntik. De elmondom, hogy a legnagyobb bűnösnek is Isten kegyelmet tud adni. Bármelyik pásztor tett legnagyobb problémákat az egyházban, annak is képes Isten kegyelmet adni. És nem poklot vár Isten, hanem kegyelmet. Szóval visszatérve, tehát amikor a Szent Szellem munkája az ember személyiségében és az egyház személyiségében elindul, akkor látnod kell azt a változást, hogy a kovász az mivé teszi a személyiséget. És legtöbbször, a legtöbb személyiség roncsolás abban történik, és drasztikus, tragikomédia és tragikus sors, hogy az ember elkezd már nem Istennel élni, hanem saját maga elveiért élni, amit megértett a Bibliából. Nagyon érdekes az, amikor a narcisztikus emberek elkezdenek hallani arról, hogy Isten mire képes, akkor elkezdenek közelebb kerülni Istenhez. Mert bennük van ez a vágy, hogy szinte uralják is Istent. Mert a személyiségünk van egy ilyen tisztátalan korrajz, hogy uralni akarunk helyzeteket, uralni akarunk házasságokat, uralni akarunk kapcsolatokat, uralni akarunk Istent. És akkor Istenhez egyre közelebb érsz, akkor, és egyre jobban ismered Istent ez a narcisztikus személyiséggel, ez a tapadó személyiséggel, egyébként ezek a tapadó személyiségek függő lények. Tehát megszokták azt, hogy függnek a feleségüktől, a férjüktől, olyan szinten, ami egészségtelen. Függnek az anyjuktól, meg az apjuktól, függnek a rendszertől, meg a nem tudom mitől, függnek a Fidesztől, meg függnek az emberek, mindentől függnek. Nem tudom, hogy érted-e, mit akarok mondani. És amikor ez a függő kapcsolódású ember, aki nem tud élni emberek nélkül, Mert annyira függő. Hogyha valaki nem hívja föl őt telefonon, és nem kérdezi meg, hogy hogy vagy, akkor összeromlik. Mert hogy ő függő. Muszáj valaki megkérdezze tőle, hogy hogy vagy. Amúgy meg nem is érdekli a másik szemét, csak azt, hogy ő legyen középpontban. És ő legyen az első. És ő legyen a fontos. Na most, amikor ez a fontos lény elmegy Isten jelenlétébe, akkor Isten nem úgy fog vele bánni, ahogyan ő elképzelte. Mert Isten Isten, mi pedig emberek vagyunk. És az ő hozzáállása pontosan az lesz, hogy függetlenné teszi magától először. Azt mondod, Lali, ez már durva. Hogy függetlenné tesz Isten bennünket? Azért, mert nem akarja, hogy csak a lelkünkkel kapcsolódjunk hozzá. Ő azt fogja érezteti, figyelj, én örülök, hogy ennyire ragaszkodó vagy, de a lelkedben ez a ragaszkodás, ez nem a megszentelődés munkája, hanem az énednek, az hozott ügyeidnek, a hozott életvitelednek a munkája. És engedned kell azt, hogy én meggyógyítsalak téged, hogy megszentelődjön a lelked. Megszentelődjön a szellemeden keresztül az érzelmen világod, a kapcsolódás világod hozzám. Mert amiképpen degenerált a kapcsolódás világod a világban, ugyanúgy degenerált felém is, mert abból tudsz csak kapcsolódni, ami beteg. Nincs neked megszentelt állapotod még. Ezért is szentel meg bennünket Isten, hogy értsük azt, hogy mi az, hogy fethetetlen, tiszta Isten előtt. Hogy nem a kényszerképzeteinkből, a zsákutcába jutott vallásunkból dolgozzuk ezt föl, hanem engedjük meg, hogy Isten magyarázza el. És ez a sok ember, aki miután nem kap Istentől dolgokat az ő jelenlétében, frusztráltan kirohan, ordítva, lázadva, vagy megsérülve. Mondd már azt, hogy Istenem, hol van a te szent terved az életemre? Miért nem adod meg ezt? Miért így csinálod? Sőt, amikor találkoznak Isten embereivel, megszentelődött, tiszta érzékű, egészséges emberekkel, és azt fogják látni, hogy ezek az emberek, ezek nem ragaszkodók annyira, nem teszi rá az egész személyiségét, nem nyomja rá a másikra, nem fullasztja meg, nem elefántok a porcelánboltba, hanem pontosan képviselik Isten karakterét, akkor azokkal is össze fog veszni, mert nem jön ki azokkal a személyekkel, mert nem látja azt, hogy az Isten kicsoda, milyen személy. Csak a degenerált érzelem világából tud kommunikálni. Az egyházban ez a legjobb probléma, hogy emberek megtérnek, majd utána nem tisztulnak meg, és nem szentelődnek meg, és nem választják szét a világi mentalitást a szent mentalitástól, mert soha nem akartak megszentelődni. Senki nem mondta nekik, nem merte megmondani nekik, hogy szentelődj meg, mert amit csinálsz, az egy világi életfelfogás, világi életkorrajz, világi célokkal, világi aspektusokkal. Úgy, ahogy vagy, kompletten, tedd le ezt az világi mentalitásodat, elgondolásaidat, és hozd Isten jelenlétébe a szívedet, hogy kitisztítson ebből. Amen. Kovász. Kérdezed, hogy jön be ez a kovász, ez a vallásos, beleragadt életmód, gyülekezeteknek való megfelelés, egymásnak való megfelelés, önmagamnak való megfelelés, gyülekezetnek való megfelelés, férjemnek való megfelelés, aktuális tanításnak való megfelelés, mert ha nem az aktuális tanítás vagyok, akkor szétkároztatnak. Mert ha nem a kegyelemet hallgatom, akkor szétkároztatnak. Ha nem a törvénykezést hallgatom, akkor szétkároztatnak. Őrület. Őrület. Tudjátok, Jézus korában két típusú szélsőség volt. Voltak a szadduceusok, és voltak a farizeusok. A szadduceusok azok antispirituális lények voltak, a farizeusok meg túlnyomták a törvénykezéssel, bár hittek sok mindenben, sok jó dologban, sok igaz dologban. És ma is ugyanúgy az egyházban bizonyos felekezetek, tanításai sugározzák a kovászt. Azt mondott Lajos bővebben. Azt mondja a Korintusban saját maga gyülekezetének, hogy ti fel vagytok húvalkodva, és nem keseredtetek meg egy bűn miatt, hogy valaki az atyának a feleségével éljen, valaki az apjának a feleségében éljen, és ti fel vagytok húvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivetnétek közületek, aki ezt a dolgot cselekedte. Nem jó a ti dicsekedéstek, avagy nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja? Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, mint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk Krisztus megáldoztatott értünk. Azért ne a régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak, gonoszság kovászával, hanem tisztaságnak és valóság igazságának kovásztalanságában. Amen. Hát ott mit mond megint? Az ige idők. Ő tudja jól, hogy el vannak hívva a tiszta kovásztalan életmódra. De először, hogy ezt fel tudják ismerni, látásra van szüksége, hogy Pál kezdte a látással, hogy meglássák azt, hogy kovász van az életükben. Azt mondott, hogy mi ez a kovász? Az a kovász, hogy nem szomorodtak meg az Isten igéje alapján, és nem választották szét a jót a rossztól. Bizonyos dolgot nem mondtam most el a jó és a rossz szétválasztása után mi történik. A jó és a rossz szétválasztása után azt elmondtam, hogy valóságá válik, mi a jó, és valóságá válik, hogy mi a gonosz. Utána pedig Isten azt kéri tőled, hogy saját magad életedbe válasz ki a jót, és akard a jót. Ekkor, amikor akarod a jót, és megítéled a gonoszt, akkor három dolog minimum elindul. A kárpótlás, mert amit a gonosz létrehozott az életedbe, azt Isten ki akarja pótolni. A második, a bosszúállás, hogy mindaz a dolog, ami létrehozta a gonoszt, és esetleg az spirituális volt, démonvilág, gonosz angyalvilág hozta létre, azt büntető ítélettel fogja sújtani. Érted? És van egy harmadik dolog, hogy nem csak, hogy te a jót választottad, és a jó elkezd dolgozni, érted, hanem ez az isteni jóság, ami elkezd dolgozni, érted, az átalakít téged. És elkezd megülni az elméd. Elkezd azt szerint járni az elméd, amire Isten azt mondta, hogy jó. Az ítélet kialakul benned, és szét tudod választani utána már a jót a rossztól. Amikor Krisztus ítélőszéke elé megyünk, akkor Krisztus ítélni fog bennünket, mert a János evangélium 5. fejezetében az atya átadta az ítéletet neki. Aztán, amikor majd fölmegyünk, akkor találkozunk a dicsőséges székkel is. Az is a fiúnak a széke. Aztán pedig találkozunk, majd utána is lesz ítélet, az ezéves királyság után, amikor a nagy fehér trónnál találkoznak az emberiség az atyával, bízunk benne, hogy te nem találkozol ott az atyával. Tehát nem büntető ítélet lesz számunkra. Szóval az ítélet végig megy az életünkön. A szentség az, ami megvéd bennünket ettől. Mondj el egy nagy áment. A szentség megvéd bennünket, hogy örömmel menjünk a Krisztus ítélőszéke elé. Azt mondta a János levelében, önmaga levelében, hogy amiképpen ő van itt, úgy vagyunk mi is a világban. Uhuhu! Hit által beszélt János. És ebből a hitből kell élned. Amiképpen Jézus szent, te is abból fogsz megszentelődni. És miképpen ő szent, te is szent vagy. Megdicsült, te is a belső embered szerint örökké élő személy vagy. Megdicsült az a szellem. Örökké élő szellemed van. Amen. Ott tartunk, hogy kovász. És azt mondja az Úr, hogy új tésztává legyünk. Minden kovász célja, hogy tönkretegye a személyiségedet. Minden kovász célja, hogy tönkretegye a személyiségedet. Gyere a Galácia levél 5. fejezet 9-es verszakához. 8-as verszak. Ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív. Kis kovász az egész tésztát megkereszti. Bizdalom van az Úrban, ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek, de aki titeket megzavar, elvesz az ítéletet, bárki legyen. Mi a kovász? Beleragadt vallási kényszerképzetek, hamis ideológiák, hamis ige értelmezések, elcsavart értékek, elcsavart szentség. A kovász azt jelenti, hogy bejön az ember szívébe a valláson keresztül, a rossz ige értelmezésen keresztül egy olyan metódus, egy olyan program, amelyet Isten ki akar tisztítani. Mit Isten ki akar tisztítani a személyiségedből. Nagyon sokszor Isten szét akarja választani a jót és a rosszat. De ez nem jelenti azt, hogy neked jogod van megítélni a rosszat, vagy elítélni olyan vonatkozásban, mint Isten, mint bíró. Neked jogot kell forgalmazni arra, hogy jogod van ahhoz, hogy szétválaszd a jót a rosszról a saját életedben, de engedned kell, hogy Isten majd megítélje azt, akit meg akar ítélni. Vagy számon kérje azt, akit számon kell kérni. De ne légy bíró Isten kezébe, Isten személyébe. Ne ülj bele abba a bíró székbe, amiben ő ül. De engedd meg, hogy ő döntsön emberek fölött. Ha így tennének rengetegen, meg tudnának azonnal bocsájtani, ki tudnának jönni bizonyos fórumokból, bizonyos megszállottságig vívő, károsztató fórumokból, meggyógyulnának, és mások számára is gyógyulást hoznának. Nem az a gyógyulást, hogy kiterjeszted a döntéshozatalt Isten mennyei trónszékéből a földre, nem ez a gyógyulás. Az, hogyha te a kegyelmet terjeszted ki. Ez a gyógyulás. Adj kegyelmet, testvérem, mert különben te se leszel kegyelem alatt. Amen. Ó, halleluja. Sok mindent elmondtam már. Gyere velem az 1 Korintus 6.19-hez. 1 Korintus 6.19-hez. Jézus szavaival élve, a templom vagy az oltár az, ami megszentel bennünket. A templom vagy az oltár az, ami megszentel bennünket. Mit jelent ez? Hogy Istennek egy templomot kellett készíteni a bensőnkben, hogy megszenteljen bennünket Isten. Az 1 Korintus 6.19-ből olvasom az igét. Ahogy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem magatoké vagytok. Áron vétettetek meg, dicsőjtsétek azért az Istent a ti testetekben, szellemetekben, amelyek az istenéi. Ahhoz, hogy megszentelt állapotba kerülj, fontos, hogy még, hogy elhidd azt, hogy nem a magadé vagy. Át kell adnod az életedet Istennek, hogy a szentelés meginduljon. El kell hidd, hogy van benned egy szent templom. És az a szent templom szentel meg téged. Nem te szenteled meg magadat. Nem a szellemet szentel meg téged. Visszatérek a prédikáció elején. Nem a szellemet szentel meg téged. Nem arra biztatlak téged, hogy bizakodjál abban, hogy a szellemet szent, ezért neked nem kell megszentelődni. Nem. Azt mondja itt az ige, hogy értsd meg, lásd, hogy benned lakik a szent szellem, és az egy templom, ami benned van. És nem magadé vagy. Át kell adnod az életedet, a testedet, a templomodat, a szellemedet, az életed minden részét, minden porcikádat, a lelkedet, a szellemedet, még a testedet is Istennek, hogy a szentség át tudjon alakítani. Folytatom. Ha a 3-hoz jössz, 1 Korintus 3-hoz, nem tudsz megszentelődni, nem tudod az Istennel való dolgokat megérteni, ha nem adod át az életedet. 16. Nem tudjátok ki? Kétszer mondta ebben a levelében Pál, hogy ti az Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja azt az Isten. Ez a megrontás azt jelenti, hogy korruptá teszi, bemocskolja. Mert az Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Felhívlak egy felelősségre. Egy. Mától kezdve, hogy meghallgattad ezt a tanítást. Nem érhetsz magadnak. 2. Úgy kell nézned ki a fejedből, hogy templom van benned. És vigyáznod kell a templomodra. Hogy mi folyik bent. Vagy mi folyik be. Vagy mi folyik ki. Azt mondja itt az ige. Ha te hozzányúlsz a templomhoz, rangálod, pusztítod, destruktív folyamatokon viszed át a személyiséged, a szellemedet, akkor visszaüt Isten. Ez törvénykezés. Ismered Istent. Isten azt mondja, senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs köztetek, e világon bolond legyen, hogy bölcsé lehessen. Engedd meg, hogy ez a világi bölcsesség ne csapjon be téged. Ne ragadj bele világi értelmezésedbe. Szentség fogja megbizonyítani, és rád bizonyítani, hogy szent vagy. Nem a cselekedeteid. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezete, hogy 8-as verszaktól. Először azt mondja, hogy áldozatokat, felajánlásokat egészen elégő, illetve bűnökért való áldozatokat, amelyeket a törvénynek megfelelően mutatnak be, nem kívántál. Sem pedig nem tetszettek neked. Akkor így szólt, ími eljöttem, hogy teljesítsem az akaratodat. Jézus azért jött el, hogy ahogy ma tanítottam, hogy megszenteljen bennünket. És az egész mögött pedig az volt a diskurzusban, hogy nem kedvelem azt az Isten keresést, amiben bennem van a mózesi törvény alatt lévő nép. Szeretném, hogyha közelebb kerülnének hozzám. Nem értették meg, hogy egy kiváltképpen különleges, megszentelt népet hívtam el. Nem hitték el, hogy én azt akarom, hogy ők közel valóká legyenek hozzám. Annyira féltek tőlem, hogy izolálták magukat, és ezáltal a szentségből is vitték a személyiségüket, és a népet, és a népcsoportot. Figyelj! Azt mondja, hogy hatályon kívül helyezi az elsőt, hogy jogerőre emelje a másodikat. Ezzel az akarattal váltunk, megszenteltek ki Jézus Krisztus testének egyszer, s mindenkorra történt feláldozása által. Teológia. Igaz teológia. Az Istenről jövő beszéd. Hogyan váltunk? Hogyan váltunk? Megszenteltek ki? Hogy az atya és a fiú azt mondta, egy új dolgot hoztam létre. Én szeretném, ha elmennél, és beletennéd a teljes személyiségedet Jézus. És azt mondja az Úr, hogy ezzel az akarattal váltunk megszentelteké. Jézus Krisztus testének egyszer, és mindenkorra történt feláldozása által. Azt mondta a kereszten, fölmegyek a keresztre, hogy megszentelteké legyenek. Ezt akarom. Engedd, hogy az akaratod, a terveid, az egód, mindaz a belső porcikát, amiben élsz, a vágyait, a terveit, benne legyenek a megszentelődésben. Jézusnak ez volt a terve. A belső lénye, a belső felfogó képessége, a szívének legmélyebb vágya volt, hogy oda szánja, oda akarta szánni magát. Egyszer és mindenkorra. Kész. Megszentelődésed, kész. Neked dolgoznod kell, hogy ez meg is valósuljon. Amen? Aztán így folytatja. És míg minden nap, naponta, pap, minden nap, a pap naponta szolgálatba áll, sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyeket sohasem képesek megszüntetni a bűnöket. Addig ő egyetlen áldozatot mutatott be, örökre a bűnökért, leült az Isten jobbján, arra várakozva a továbbiakban, hogy ellenségei zsámolyként lába alá vettessenek. Most, amikor te bűnt hozol létre az életedben, szentségtelenséget és tisztátalanságot, tudd meg, hogy neked nem kell újra áldoznod. Neked csak vissza kell menned az eredeti tervhez. És ezt meg tudod csinálni, ha elhiszed. Hogy van? Hogy van ez? Mondjuk bemész egy bárba, egy csúnya bárba. Mondjuk 25-en vannak ott. Annyit kell tenned csak, hogy be sem menjél oda. Ha kijössz, idő előtt. Ha kijössz. Isten képes arra, hogy megtisztítson. Mert kész az, amit elkészített számunkra. Egyszer volt megáldozva. Egyszer. Nem kell még egyszer áldozatot létrehozni. Kész! Óriási. Óriási. Hinned kell abban, ha elesel bűnbe a szentség létjogosultságot. Jogod van a szentséghez. A bűnbánaton. A megtérésen. A bárány vérébe vetett hiten keresztül. Amen. Folytatom. Ugyanis. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Egyetlen áldozatra örökké. Örökké? Örökké. Mondd velem, hogy örökké. Örökké. Örökké tökéletessé tette a megszentelteket. Azt jelenti a megszentelés, hogy folyamatosan, szüntelenül, minden időre, körülménytől függetlenül, állandóan, folyamatosan tökéletességet, beteljesedést biztosított a megszentelteknek. Befejezett igeidőben áll, ez egy biztos dolog. Folyamatosan fönnálló, tökéletes, befejezett tökéletesség. Fantasztikus. Tökéletes csodát tett létre, hozott létre. Figyeld! A tökéletesség azt jelenti, hogy beteljesedés, kiteljesedés, a teljességet jelenti. Tehát a megszentelődés, az bevisz bennünket a beteljesedésbe. Ez, mondtam az elején, hogy ez egy létállapot. És most, hogy hallod ezt a prédikációt, érezned kell, hogy neked kell lesz. Mert Isten eltervezte, hogy ebbe a teljességbe éljél. Még egyszer felolvasom. Egyetlen áldozatával örökre teljessé tette a megszentelteket. A Szent Szellem is tanúságot tesz nekünk erről. Miután azt mondja, ez az a szövetség, amelyeket kötök velük. Tehát az egész megszentelődés egy szövetség miatt van, amelyet napoknak elmúltával azt mondja az Úr, törvényemet szívükre helyezem, és értelmükbe írom föl azokat. A szentség jelenlétében egy írás történik, egy átalakítás. Beteszi Isten a szívbe, és a szív felfogó képességébe, és az értelmi felfogó képességedben azt, hogy szeret. A törvényt érdekes, hogy a törvényt helyezi a szívbe. A törvény helyes értelmezését. És bűneinkről, törvénytelenségeinkről semmiképpen nem emlékezem meg többé. Na most ez az ige nem arra vonatkozik, hogy bűnben élünk, akkor ezt az igét tudjuk szajkozni, mert így folytatja. Márpedig ahol ezek is vannak, el vannak törölve, ott nincs többé áldozat a bűnökért. Miután tehát testvérek bátran beléphetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az újfajta úton, amely megnyitott nekünk a függöny, vagyis a teste által. És miután nagy papunk van az Isten háza felett, közeledjünk őszinte szívvel, hitből való teljes meggyőződéssel, megtisztítva szívünket a gonosz lelkiismerettől, a testet pedig lemosva tiszta vízzel. Ingadozás nélkül ragaszkodjunk a reménység megvallásához, mert hűséges az, aki ígéretet tette, és figyeljünk, hogy egymás szeretetre és jó cselekedetekre ösztönözzük, saját gyülekezetünket el nem hagyva, ahogy egyesek szokásuk, hanem inkább buzdítva, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Amen. Mit mond itt az ige? hogy utána, miután ezt elhiszed, hogy a megszentelődés elindult az életedben, neked vannak olyan feladataid, amit végigírt az ige, hogy tudd az őszinte szívet, az őszinte szívből jövő hitet, tudd realizálni a teljes meggyőződést, aztán a megtisztított szívedet, a gonosz lelkismeretből, ez mind a megszentelő munka végzi. A tested le van mosva, a tiszta vízzel, az ígéreteket tette Isten, hű ahhoz, elhiszed ezt, figyelsz egymásra, stb. Folytatódik az ige. Tehát mindezt abból tudod csak létrehozni, ami kész. Mondj erre egy nagy ámen. És azt mondja itt az ige, hogy egy új fajta, új élő út. És amikor a 17-es verszakra visszamész, akkor azt mondja, hogy nem emlékezel meg többé. Tehát el kell hinned, hogy a szentség jelenlétében Isten nem engedi, hogy felemlékezzél a megbocsájtott bűneidre. Nem engedi. Nem engedi meg. Dicsőség az Úrnak. És hogyha még azt az igét még azért még hozzáteszem, hogy a 14-esbe, hogy tökéletesítette a megszentelteket. Ezek a megszenteltek, ezek azért tökéletesek, mert a megszentelődés alatt állnak. Nem azért tökéletesek, mert azt mondják magukról, hogy szent vagyok, szent vagyok, szent vagyok, hanem hogy benne állnak a jelenben. Elkezdődött a múltban valamikor, és folyamatosan fönntartják ezt a megszentelő munkát. Ez nem csak múltidő, ez folyamatos jelen. Folyamatos jelen idő, dicsőség az Úrnak. Halleluja. Szóval, hogyha most már ott tartunk, azért elég mélyen belementünk ezekbe a területekbe, hogy Isten hogyan dolgozik, láttad azt, hogy a kézből dolgozik Isten, nem akarja, hogy a kovász felnőjön, hanem hogy a megszentelődésnek a munkája tovább tudjon vinni bizonyos szellemi dolgokat. És zárásul szeretném mutatni még egy igét, az 1 Teszlaka levél 4-es fejezethez gyere, Pál inti a gyülekezetet, bátorítja, hogy milyen kihívásokkal fog szembenézni, és amin én nagyon megdöbbentem, azt szeretném neked megmutatni. Két ige van még. Két ige. 1 Teszlaka levél. 4. 1-től. Továbbá pedig kérünk titeket, Atyám fél, és intünk az Úr Jézusban, hogy amint tőlünk tanultátok, mi módon kell forgolódnotok, és Istennek tetszenetek, mindinkább gyarapodjatok, fejlődjetek. Mert tudjátok, mi parancsolatokat adott nekünk az Úr Jézus által, mert ez az Isten akarata, a ti szentté létetek, hogy magatokat a paráznoságtól megtartóztassátok. Hogy mindenki szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, bírni valamit. Uralkodni valami fölött. Birtokolni valamit. Nem kívánság eredelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Nem ismerik az Istent. Nagyon sokan mondják azt, hogy közel vannak Istenhez, és nagyon ismerik az Istent ezekben a 21. századi napokban. Én azt mondom nektek, hogy csinyán ezzel a dicsekedéssel, ahogyan Jeremiás mondja a 9. fejezetben, hogy aki dicsekedik, azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem. Senki túl ne lépjen, és meg ne károsítsa valamely dologban az atyafiát, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint előbb is mondottuk nektek, és bizonyságot tettünk. Van egy másik ige, amit meg szeretnék még mutatni, ez is az 1 Teszlaka levélben van. Talán a 2 Teszlaka 4-ben, nem tudom, de annyira meg akartam azt mutatni, ezt az igét, és nem akarom, hogy elmenjek úgy ma, hogy nem mutatom meg. Igen, a 2 Teszlaka, nézzük a 2 Teszlakát, talán ott van. És van. Egy pár másodpercet kérek, csak most fejből be kell írnom, hogy hogy is van az az ige. Igen, ugyan itt van, 7-es verszak után. Mert nem tisztátalanság, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem Istent, aki a Szent Szellemét is közölte velünk. Én ezen az igével kapcsolatban nem szeretnék sokat beszélni, de engem ez megdöbbentett, ez az ige. Nem vetheted meg a szentséget, mert akkor a Szent Szellemet is megveted. Nem vetheted meg a Szent Szellemet, mert akkor a Szent Szellemet és az Istent is megveted. a lefitymálóan beszélt a szentségről. Isten káromlás felé haladsz. Isten káromlás felé haladsz. Halleluja. Halleluja. Ó, rabasi barakat a szentosol, ó, rodoszontó, silá, rabasi barakat a szentos, silá, rabasi barakat a szontó, hol, orokat a szontó. Atyám, imádkozom az Úr Jézusnak a nevében, hogy mutasd meg, hogy melyik igét mutassam még nekik. Halleluja. Amen. Halleluja. Ó, lorodoszontó, silá, rabasi barakat a szontó. Halleluja. Gyere velem a Máté 16-hoz. Ezzel fejezem be. Máté 16, 6-tól. Jézus pedig mondani nekik, vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától. Ők pedig tanakodtak vala maguk között, mondván, nem hoztunk kenyeret magunkkal. Jézus pedig megértvén ezt mondva nekik, mit tanakodtok magatok között, ó kicsi hitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal, mégsem értitek-e? Nem is emlékeztek-e? 5000-nek 5 kenyérre, hogy hány kosár töltöttetek meg? Sem a 4000-nek 7 kenyerére, hogy hány kosár töltöttetek meg? Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam nektek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától? Ekkor értették meg, hogy nem arról szólt, hogy kenyér kovászáról, hanem hogy a farizeusok és a szadduceusok tudományától őrizkedjenek. Ezzel zárom, hogy a szentség útja, a megszentelődés útja, ami nem erőlködés, hanem elfogadni azt, aki vagy, és abban élni, amit Isten adott neked, az ki fogja gyomlálni belőled az a korszak vallásos attitűdjét, hozzáállását, mindenfajta téves, megtévesztett tanítását. Ebből tudsz majd nem magad előtt megfelelni, hanem teljes, szent odaszánással és belső bizonyossággal elfogadni, aki vagy. Nézd meg, hogy a tanítványok olyan hatás alatt voltak a szadduceusoknak és a farizeusoknak, hogy nem tudták fölfogni azt, hogy miről beszél Jézus. Nem tudták megérteni, mert olyan nyomás alatt voltak, és olyan világosság alatt volt Jézus, hogy ezt nem tudták befogadni, ezt a világosságot. Ma azt tudom mondani neked, hogy a legtöbb probléma az abból fakad, hogy meg akarsz felelni magadnak, te vallásos törvényeidnek, vagy az egyház vallásos törvényein. Ez a legnagyobb probléma. Amikor kijössz ebből, és elkezdesz ígéretek felé szaladni, és elkezded elfogadni azt, hogy Isten mindent örökíteni akar, örökség által átadni, hit által, kegyelemből, felszabadulsz minden nyomásod alól, azonnal. Elengedsz mindent, és megragadsz mindent Isten dicsőségére. És mivel jogom van ahhoz, hogy most még egy igét felolvassak, módosítsak, ezért visszamegyünk az Abcsel 26-hoz. Ezzel zárom. Ez volt az ige, amit úgy látom, hogy muszáj volt felolvasnom. Elkezdtük ezt már olvasni. Kelj fel, állj a lábadra. 17-es. Megszabadítván téged a néptől. 18-as. Hogy megnyisd szemeiket, hogy sötétségből a világosságra, a sátánnak hatalmából Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek, én bennem való hit által. Hol nyerjenek osztályrészt? A megszenteltek között. Ezért úgy fejezem be, hogy minden evangéliumnak a lényege az, hogy elindul a látástól, és elvisz téged a valódi evangélium a hit által a szentek örök részéig, ami el van készítve számunkra. Mindez hitáltal látható, és kész. Ezért azt mondom, a szentség mindig azt fogja üzeni számodra, hogy van egy örökséged, amely ismeret alapú, Istentől jön létre. A szentség nem elszakít téged, hanem bevisz az Istennek az örökségébe. A szentség nem leszoktat bizonyos olyan érdekekről, amelyek hasznot hoznak neked, hanem pontosan fordítva. A szentség rászoktat arra, hogy érdekeljen téged, hogy mi Isten érdeke. És mit hozott létre számodra? Azt mondja az ige, hogy a megszenteltek között én bennem nyerjenek osztályrészt. Szentség mindig. Ígéreteket mutat neked, Krisztusba visz, és hit által föntartható. Hit által föntartható. Dicsőség az Úrnak. Ezért ne hidd azt, hogy elveszítettél bármit is. Még az ördög se tudja ellopni tőled az ígéreteket. Minden ígéret alapú az új szövetségben, és amennyit be tudsz fogadni, annyi jön be. Letiltod magadat tudatosan, direkt megáll. Ha újra a hit strádájára rájössz, újra elhiszed azt, hogy a tiéd, akkor újra megnyílik előtted a menny. Az Úr áldjon benneteket.